Kedves hallgatom! Jeremiás a fazekasnál című történetben azt olvassuk, hogy rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edény készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Itt nem csak az az alapelv található, hogy Isten szuverén, hanem azt is, hogy Istennek célja van.
Most nézd meg az agyag hatalmát. Az agyag a fazekas korongján olyan, mint Browning műanyag körülménytánca. Ez a korong a körülmények korongja. Erről van itt szó. Nem hiszem, hogy az élet nagy döntéseit a templomokban hozzák. Hiszem, hogy azok a napi munka világában születnek, az irodában, az iskolában, a munkahelyen, az élet kereszt útjain, ott dolgozik a fazekas az agyagon. Van tehát egy hely, barátom, ahol ő dolgozik rajtad. Olyan világban élünk, amelynek mintha nem lenne célja vagy értelme. Emberek tömegei nem látják az élet célját egyáltalán, és minden területen zűrzavarba ütköznek. Egy pillanatra vegyük le szemünket a fazekas korongjáról. Mögötte látjuk a művészi munkák polcait. Azok a gyönyörű tárgyak valamikor agyagként feküdtek a fazekas korongján, agyagként engedtek a fazekas kezének. Valamikor alaktalan sártömegként feküdtek a korongon. Mi történt? Az az élettelen agyag a fazekas keze alá került, és a körülmények korongja forgott, ő meg edényé formálta, és simította azt, amely most kiállításra került. A Biblia üzenete című rádióprogramunknak vázlatot készítettem Jeremiás könyvéből, miközben feleségemmel együtt lent voltunk egy tengerparti üdülőhelyen. Néhány napra lakást béreltünk. Minden reggel a lakásban reggeliztünk, és néhány órán át dolgoztam Jeremiás könyvén. Aztán átmentünk valamelyik szigetre, kagylókra vadászni. Fölfedeztem valamit. Szó szerint ezer és ezer változata van a kagylóknak. Nem álmodtam volna, hogy olyan sokfajta van belőlük. Amit Isten csinál, azt változatossá teszi. Feleségem könyvet vett a kagylókról, és annak alapján sok kagylót fel tudtunk ismerni. Kezemben egy kis kagylót tartok, amelyet egy szigeten vettem föl. Gyönyörű kis kagyló. Jeremiás könyvének 18. fejezetén dolgoztam azon a reggelen, és amikor ezt megtaláltam, úgy tűnt, hogy az Úr valamit mondani akart nekünk. Isten csak egy kis állattal kezdte, egy kis puhánnyal, amely körül kialakította ezt a kagylót. Így gondolkodtam. Mivel a nagy építész ott töltötte az egész időt azzal a kis kagylóval az óceán mélyén, mi van az emberrel napjainkban? Megint tekints azokra a művészi darabokra, amelyek ott sorakoznak a polcokon a feje mögött. Ne beszélj becsmérlően az agyagról. Sajnálom, amit róla mondtam. Csodálatos képessége és formálhatósága van. Ez az, barátom, és ezt tisztelettel mondom, ez az, amit a fazekas akar, az agyag. Nem akar acélt, nem akar olajat, nem akar sziklát. Agyagot akar. Olyan valamit, amit kezébe vehet, hogy formáljon és alakítson. Ez az az agyag, amire szüksége van. Agyag. Isten munkálkodni akar emberi lényünkön. Valaki talán ezt mondja. Igen, de itt az analógia nem válik be. Isten és az ember közti távolság nagyobb, mint a fazekas és az agyag közti távolság. Ezzel nem értek egyet. Lényegében Isten közelebb van az emberhez, mint a fazekas az agyaghoz. ezen a következőt értem. A fazekas házánál, ahova elvezet minket Jeremiás, a korongon levő agyagnak nincs akarata. Nekem van. Az az agyag nem működhet együtt a fazekassal. Én együtt működhetem. Mózes első könyvének leírása alapján céllal idéztem az ember teremtését, Isten a maga képmására teremtette az embert. Az embert fizikailag a föld porából vette. Embert alkotott belőle. Aztán belelehelte az élet lelkét, és az ember élő lényé lett. Az embernek van szabad akarata, és azt gyakorolhatja. Az agyagnak nincs akarata, de nekünk van akaratunk. Együtt működhetünk a fazekassal. Most kérdést akarok föltenni a fazekasnak. Mi a célod azzal, hogy ráhelyezel a fazekas korongjára? Miért hajolsz le hozzám? Miért fáradozol rajtam? Fazekas, miért teszed ezt? Nem vagyok tiszteletlen, hanem csak olyan, mint a mézes kalácsos fiú, mert visszafeleselek. Ó, fazekas, miért teszed ezt? Mi a célod? Most visszamegyek a fazekas házához. Kövess nagyon óvatosan. Nem fedezem föl a célt, hanem valami fontosabbat tanulok meg, mint az életemre vonatkozó célt. Megtanulom, hogy a fazekasnak célja van, amit fontosabb ismernünk. Figyelem a fazekast. Komolyan dolgozik. Azt ügyének tekinti. Nem játszik az agyaggal. Ez az ő munkája. Ennek szenteli idejét, tehetségét és képességét, hogy dolgozzék az agyagon. Figyeld meg ismét a harmadik és negyedik verset. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Jeremiás könyve, 18. rész, 3. és 4. vers. Barátom, ez nem macska egér tevékenység. Ez nem a fazekas szórakozása. Ez az ő hivatása. Ez nem az ő hobbija. Ez olyas valami, amiben gyönyörűségét leli. Tudja, mit csinál. Ez azt mondja nekem, hogy Isten nem játszik velem. Ő nem kísérletezik az emberrel. Neki célja van velünk. Ez megvigasztal engem. Ez az a második nagy alapelv, amivel itt találkozunk. A fazekasnak célja van velünk. Mint szemlélődő, együtt állok Jeremiással, és ezt mondom. Mit fog csinálni? Jeremiás így szól. Nem tudom. Figyeljük tovább. A szemlélődő nem beszélhet, amint figyel, de a fazekas tudja, mit csinál. Neki terve van. Tudja, mivel foglalkozik. Az agyag nem ismeri a fazekas célját. De barátom, valamikor mi is megismerjük. Amikor a körülmények forgókorongjára tesz minket, akkor valamit el akar érni. Van célja. A zsoltáros így szól. Öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. 17. Zsoltár, 15. vers. Egy napon olyan leszek, mint ő. Még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János első levele, 3. rész, 2. vers. Az egy nagyszerű reggel lesz. Az új nap lesz. Akkor Istent igazolja minden, nem volt kegyetlen, amikor szenvedést engedett reánk. Egy napon, egy dicsőséges napon meglátjuk őt, a fazekast, hogy célja volt az életünkkel. Figyeld meg, hogy Pál miként ír az efézusiaknak. A második fejezetet azzal a sötét nyilatkozattal kezdte, amit már idéztem. Titeket is életre keltett, akik holtak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Efézusi levél, második rész, első vers. Ha ez minden, akkor ebből nekem is elegem van. De barátom, van valami több, hogy bemutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Efézusi levél, második rész, hetedik vers. Az eljövendő korban bemutatót látunk, és odaát kiállításra kerülünk. Bemutatjuk, hogy a fazekas mit képes elérni egy élettelen agyaggal. Övé lesz érte a dicsőség. Csodálatos lesz, hogy edények lehetünk a Mester kezében. Következésképpen figyeljük meg a fazekas személyiségét. Ez a legfontosabb és legcsodálatosabb valóság. Hogy ezt megfigyelhessük, még tekintsünk a fazekas házára. Ezt mondom Jeremiásnak. A fazekas finom ember. Jeremiás ezt feleli. Igen, ő nem akarja megsérteni az agyagot. Azt akarja, hogy az agyag engedjen, mert valamit ki akar belőle formálni. A fazekas arcára bámulok. Ó, milyen céltudatos tekintete van! Mennyire érdekli az agyag? Ó, milyen fazekas a mi Istenünk! Bár csak láthatnám a rajta munkálkodó fazekast. A Szentírás azt mondja, hogy nem láthatjuk Istent. Fülöp föltette azt a kérdést, amit bizonyára én is föltettem volna, amikor így szólt Jézushoz. Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. János evangéliuma, 14. rész, 8. vers. Az Úr Jézus ezt mondta neki, aki engem lát, látja az Atyát. János evangéliuma, 14. rész, 9. vers. Barátom, tekintsünk a fazekasra nagyon figyelmesen. Nézzük meg a fazekas lábát, amint ráteszi az alsó korongra, aztán forgatja a körülmények korongját. Nézzük a fazekas kezét, amint ügyesen, művésziesen, olyan céltudatosan és finoman, kedvesen és szeretettel dolgozik az agyagon. Rátekintek. Azokba a lábakba szögeket vertek. Ott vannak a szögek nyomai a kezén is. Ez még nem minden. Odalapozok Máté evangéliumához, és ezt olvasom. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el, de azok ezt mondták. Mi közünk hozzá? A te dolgod. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket és így szóltak. Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj. Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig is vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Máté evangéliuma 27. rész 3. verstől a 10. versig. Két vers megdöbbent. Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt, az idegenek temetőjének. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig is vérmezőnek. Valószínűleg nem tudták, mit tettek, amikor azt vérmezőnek nevezték, de remélem, te nem téveszted el. Ez a fazekas csodálatosabb, mint bárki más. Kiontotta vérét, hogy oda mehessen arra a mezőre, és azokat a széttört darabokat fölszedje, és rátegye ismét a fazekas korongjára, hogy egy másik edényt készítsen. Csak éppen a múlt héten beszéltem egy asszonnyal, akinek összetört az otthona, és összetört az élete. Vajon Isten már nem törődik vele? Vajon elege van velünk, amikor kudarcot vallunk az életünkkel? Ó, nem! Nem mond le rólunk! Vagyis ha az agyag enged neki, csak az szükséges, hogy az agyag engedelmeskedjék a fazekasnak. Megfizette az árat a mezőért, az vérmező lett. Visszatekinthetsz eddigi életedre, és ezt mondhatod. Ó, milyen kudarc az egész! Nem gondolom, hogy Isten föl tud engem használni. Barátom, ő dolgozik azokon a törött darabokon e mai napon, és dolgozik rajtad, ha megengeded neki. Ő már megfizette az árat megváltásodért. Te semmit sem csinálhatsz magadból, hogy kedves légy neki, és én sem, de ő kezébe vehet minket, rátehet a körülmények korongjára, és tisztességre szolgáló edényt alakíthat belőlünk. Mi vagyunk az agyag, ő a fazekas. A Jeremiás könyve 19. fejezetének első versében Isten elküldi Jeremiást, hogy vegyen egy cserépkorsót. Aztán azt mondja neki, hogy vigyen magával embereket a nép és a papok vénei közül, hogy vele legyenek, mint tanúk. És menj ki a Ben-Hinnom völgyébe, a fazekasok kapujának bejáratához, és hirdesd ott azokat az igéket, amelyeket én mondok neked. Jeremiás könyve, 19. rész, 2. vers. A Ben-Hinnom völgye ekkor az a hely volt, ahol Molok szörnyű imádatát végezték. Isten proféciát mond nekik, mert elhagytak engem, ezt a helyet pedig idegenné tették számomra azzal, hogy más isteneknek tömjéneznek benne, akiket nem ismertek sem ők, sem őseik, sem Júda királyai. Sok ártatlan vért is ontottak ezen a helyen. Áldozó halmokat is építettek a Baálnak, és elégették fiaikat égő áldozatul a Baálnak, amit én nem parancsoltam, nem rendeltem, sőt eszembe sem jutott. Jeremiás könyve, 19. rész, 4. és 5. vers. Ezek miatt Isten azt mondja, hogy Ben-Hinnom völgye hamarosan a mészárlás völgyévé lesz, mivel megölték gyermekeiket, mint áldozatot Baálnak és Moloknak, ezért Isten megengedi, hogy ott öljék meg őket ellenségeik. A Jeruzsálem népe fölötti félelmetes ítélet meghirdetése után Isten arra készteti Jeremiást, hogy törje össze a cserépkorsót a tanúk szeme láttára, és mond nekik, hogy így szól a seregek ura. Úgy összetöröm ezt a népet és ezt a várost, ahogyan összetörik a cserépedényt, úgyhogy nem lehet többé éppé tenni. A Tófetben pedig temetni fognak, mert másutt nem lesz elég hely a temetkezéshez. Jeremiás könyve, 19. rész, 11. vers. Visszatérve a Tófetből vagy Ben-Hinnom völgyéből, Jeremiás elment az úrházának udvarába, és e végső szavakat mondta. Így szól a seregek ura, Izrael istene. El fogom hozni erre a városra, és a hozzátartozó többi városra mindazt a beszedelmet, amit kijelentettem róla. Mert megmakacsolták magukat, és nem hallgattak beszédemre. Jeremiás könyve, 19. rész, 15. vers. Figyelmeztetett, kérlelt, és könyörgött Isten, de a Jeremiás korabeli emberek, a zsidók szíve kemény maradt. Az agyag túl sokáig ellenállt a fazekas kezének. Nagyon hamar eljött az ellenség, és darabokra szaggatta a nemzetet. Uram Istenem, óvd meg a zsidó nép sorsától! Segíts, hogy engedjek kezednek, amint alakítasz és formálsz akaratod szerint, hogy felhasználhass dicsőségedre. Ámen.